Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Szeretettel köszöntjük a Partcafé a Balaton hangja nézőit, illetve hallgatóit. A heti rendszerességgel jelentkező műsor két műsorvezetője Mihálovics András.
És Pritzinger Péter, én is nagyon nagy tisztelettel és annál nagyobb szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Nézzünk egy kicsit utána a Balatonról alkotott képnek, illetve a Balaton turisztikai teljesítményének. Ezzel kapcsolatos mítoszokat is igyekszünk lerombolni mai vendégünkkel, Könnyéd Lászlóval, a Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi vezérigazgatójával, igazgatósági tagjával. Szervusz, köszöntünk a műsorban, és nagyon nagy örömmel vettük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusztok, köszönöm a meghívást, a lehetőséget, mindig hálás a Balatonról beszélni, főleg egy március vége felé.
Köszönjük szépen.
Igen, mert ilyenkor kerül a média munkások asztalára az a szerkesztői kérdés, hogy írjunk arról, hogy mennyi lesz a strandbelépés, mennyi lesz a lángos.
De még mielőtt ezzel kezdünk el foglalkozni, kezdjük el a műsort olyan értelemben a szokásostól egy picit eltérő menetben. Ugye ilyenkor még a vendég általában nem szokott itt ülni velünk, hanem Andrással ketten szoktunk okoskodni, majd utána ezután a felvezető után szólítjuk meg először a vendéget. Most ezen változtattunk, nem véletlen ez a változtatás, olyan vendéget hívtunk, akivel valószínűleg nem elég egy óra ennek a témának a kibeszélésére, és aki bőven sokkal többet tud annál, mint ami egy órába belefér. Gyorsan hadd mondjam el a kedves nézőknek, illetve a hallgatóknak, hogyha nem tudnák, hogy Könnyéd László, azon kívül, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója volt és igazgatósági tagja, ezt megelőzően a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének az elnöke volt, ezt megelőzően 15 évig egy nagyon komoly gyógyszállót vezetett Hévízen, ezt megelőzően turizmus vendéglátás szakos képzéseket tanult, ezt megelőzően, ha jól emlékszem, akkor Keszthelyen a VSK-ban voltál középiskolás. Hát lehet mondani, hogy beleszületett a balatoni turizmusba. Mit hagytam ki a felsorolásból? Ja, a minőségtanúsító testület ügyvezetőjeként a szálláshely minősítő rendszer kialakításában vitt fontos szerepet, illetve az elmúlt időben a magyar turizmus adatvezérelt irányítási elvre való átállításának az egyik zászlóvívője volt. Tehát valóban kevesen vannak, akik a Balatonról és a magyar turizmus annyit tudnak, mint Könnyéd László. Ezután a felvezető után szeretném azt megkérdezni, hogy Laci, mi a balatoni kötődésed?
Köszönöm, hát ezután szinte megszólalni is nehéz, mert ez majdnem beleillik egy életműdíjas felsorolásba. De arra nagyon jó volt, hogy azt érzékeltessük, hogy mindennek a fókuszában a Balaton van egy karrier elkezdéséhez, aztán amikor országos szakpolitikában vagy aktív, vagy éppen egy szállodaszövetséget vezetsz, akkor mindig visszanyúlsz a gyökerekhez, hogy értjük az országos számokat, meg a budapesti és a budapesti pozitív trendeket, ami európai trendeket követ, de mindig nézzük meg, hogy a Kályhánál mi történik, és az én esetemben ez a Balaton.
Uh-huh. És akkor magánéleti szempontból kötődsz a Balatonhoz, vagy ez csak egy ilyen szakmai érdeklődés a tóhírán?
Ezer szállal, és erre azt a rövid hasonlatot szoktam elmondani, hogyha az ember Tapolcán születik a Balaton mellett, Keszthelyen jár a vendéglátó szakközépiskolába, szerez érettségit, szerez szakmát, ezer szállal a 90-es években, amikor még a német vendégeknek az aránya és a száma teljesen más, akkor aztán kicsit úgy dönt, hogy elköltözik külföldre, mint minden normális 20 éves, talán ez ebben nincs nagy meglepetés. Aztán rájössz, miután dolgoztál Németországban, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, hogy vissza kellene menni a Balatonhoz. Tehát lehet, hogy ezzel kevesen vagyunk, és valami a DNS-ünkben félrecsúszott a Balaton kapcsán, de Péternél tudom, hogy ez ugyanúgy van, visszasodort oda az élet, és én mai napok a Balatonnál lakom, és onnan járok fel Budapestre, egy kicsit itt vagyok, kicsit a Balatonnál.
Északi vagy déli part?
Ezt egy esetben
most fog meg.
Nagyon jó. Amikor az embernek hivatalos pozíciói vannak, akkor illik kétírni ezelől a válasz alól. Egy szállodaszövetség elnöke nem mondhatja meg a helyes választ, egy turisztikai ügynökség vezérigazgatója annak nem illik megmondani a választ. Egyébként északi part felé van egy elfogultságom, de hát tudod, egyszerű a válasz, tapolcai születés, akkor északi part, Badacsony.
Egyébként meg nem tudom, hogy ez, amit mondtál az előbb, hogy ez mennyire félrecsúszás, vagy nem félrecsúszás. Ugye Dobosi Győző volt a vendégünk egy korábbi epizódban, aki elmondta azt, hogy elment Amerikába azzal a szándéka, hogy soha többet Magyarországra ne jöjjön vissza, 10 nap múlva már vágyott vissza a Balatonhoz.
Ez így működik.
Nagyon érdekes a pályád abból a szempontból, hogy tényleg a végeken űzted ezt a turizmus nevű szenvedélyt, mert ez alig a nevezhető szakmának pusztán. ez nagyon különböző, mint irányítani ugyanezt a ágazatot, immár ágazatként és nem szenvedélyként kezelve a dolgot?
Én azt gondolom, hogy a titok a tudatos építkezés. Amikor valakitől megkérdezik a főiskolán, a Alkotmány utcában, ma már Budapesti Gazdasági Egyetem, a 20-as éve elején, hogy akkor mi szeretnél lenni, és akkor feláll egy 20 éves fiatalember, és azt mondja, hogy hát olyan 30 éves koromig talán szállodaigazgató, 40 éves koromig talán valami turisztikai állami vezető, kellő magabiztossággal, azt csak úgy tudod megtenni, ha utána építkezel. Dolgozol minden ágában a turizmusnak, kétkezi munka, ezt hozzá kell tenni. Igen, elmész, felszolgálsz, dolgozol
volt
a konyhában.
Volt ilyen neked is teljesen alul?
Volt, volt. Dolgoztam éppen a pályám egy szakaszán Londonban, éjszaka egy 5 csillagos szállodában, szobaszervizben, azt is ki kell próbálni. És amikor tudod, hogy az operáció hogy működik, tudsz beszélgetni az összes konyhai kollégával, a szerviz kollégával, akkor az irányítás idézőjelben már gyerekjáték, mert tudod a folyamatokat, ott kell a megfelelő menedzsment képesség. Aztán ahogy sodort az élet, és egyszer csak a Szállodaszövetség elnöki székében találtam magam. Nyilván a vidéki lét ebben segített, hiszen a szállodák Magyarországon, Budapesten és vidéken jelen vannak, akkor tudod a vidék problematikáit, tudod a megoldásokat, megint csak segít egy kicsit, és amikor aztán országos állami szervezetet vezetsz, akkor meg már a különböző turisztikai ágakat is látod. Látod a szálláshely, hogy működik, látod az utazásirodáknak a feladatait, a problematika köreit, látod a vendéglátásnak a sajátosságát. Tehát az én pályám abból a szempontból egy ilyen szerencsés folyamat, hogy szépen egyik adta a másikat, és így lehetett fokozatosan építkezni.
Ha már ilyen lassan karriertanácsadásba hajló szára mentünk, akkor szerintem még azért tegyünk hozzá egy valamit. Légy szíves, mondjál már valamit a kedves hallgatóknak és a nézőknek a te nyelvismeretedről.
Nincs turizmus,
üzenet a fiataloknak.
Nincs turizmus nyelvismeret nélkül, és a fiatalok felé egy nagyon fontos üzenet, hogy a különböző mesterséges intelligencia szoftverek nem fogják megoldani azt a kommunikációs feladatot, hogyha megtanulsz egy nyelvet, akkor a kultúrát is megtanulod. Elkezded értékelni a vendégkörödet. Ugye innen indult a mai beszélgetésünk, hogy Balaton, és akkor mit jelent nekem a Balaton. Nyilván a német nyelv az, ami felszívódott az emberben már nagyon hamar és nagyon fiatalon, úgyhogy a német és az angol anyanyelvi szintű ismerete az egy ilyen alap, az kell. Aztán rájössz 40 éves korod felett, hogy akkor még egy nyelv hiányzik, úgyhogy most már a spanyol nyelv is itt van a birtokomban, úgyhogy így egy kicsit könnyebb Európában is felszívni tudást és átvenni külföldi jó tapasztalatokat Magyarországon.
Mivel mi nem csak szakmai, hanem baráti viszonyban is vagyunk, ezért muszáj elárulnom, hogy egy olyan interjú alanyjal beszélgetünk, aki német OKTV eredménnyel dobbantott Keszthelyről Budapestre. Tehát az, hogy jól beszélek németül, az annál sokkal többről van szó.
Igen.
No,
turizmus
irányítás.
Innen akartam továbbvinni, csak egy kicsit elkanyarodtunk tőle. Mennyire a Balaton változik, ezt mi hétről hétre igyekszünk bebizonyítani a műsorba, de, és mivel, hogy ez a egyik fő turisztikai attrakciója Magyarországnak, nyilván ezzel együtt változik a turizmus irányítás is. Melyik van előbb? Amikor a végeken megváltoznak a dolgok, mert hirtelen más vendégek jönnek, vagy hirtelen elkezd a tőke áramlani oda, mert éppen ott talál magának utat, és ehhez alkalmazkodik a turizmus irányítás, vagy fordítva, a turizmus irányítás szab meg bizonyos határokat, amihez aztán ilyen-olyan ösztönzőkkel megteremti azt a környezetet, hogy egyre több vendég és egyre több vállalkozás létesüljön ott.
Bármilyen hihetetlen a válasz, ez a kettő egy optimális esetben párhuzamosan történik. A kedves nézőkkel, hallgatókkal szeretnénk megosztani egy gyakorlati példát, és a kérdésedre bent van a válasz ebben a gyakorlati példában. Az állami irányítás adatalapon dolgozik most már jó néhány éve, 2019 óta. Fogunk majd beszélni a Balaton küldőpiacai, ott ki fogom emelni, hogy a lengyel piac a tavalyi esztendőben a Balatonnál óriásit robbant, és dinamikusan nőtt, 100%-ban, vendégszámban, vendégészakában fogunk róla beszélni. Mi történt lent a végeken? Péterről erről többször beszélgettünk. Egyes éttermekben a Balaton déli partján megjelentek a lengyel nyelvű étlapok. Aki egy kicsit az adatait elemezte, aki tisztában volt azzal, hogy milyen külföldi vendégei vannak, melyik idősávban, behozták a lengyel étlapot, elfér a német étlap mellett. Az állami irányítás azt látta, amikor beszéltünk a vidéki szervezetekkel, kollégákkal, a helyi turisztikai irodákkal, turinformokkal. Az adataink azt mutatták, hogy merre mozognak a lengyelek, és tettünk javaslatot bizonyos településeknek, hogy hívd fel a szolgáltatóid figyelmét, hogyha szeretnél plusz vendégkört, akkor a lengyel vendég nagyon értékeli, ha van a saját nyelvén étlap. Adatalapon láttuk felül azt, hogy van egy ilyen lengyel növekedés, és akkor azt helyben igyekezzenek kiszolgálni, legyen meg a lengyel nyelvű honlap hozzá, legyen meg a felkészültség, egy kerékpárbérlésnél legyen lengyel nyelvű tájékoztató, de nyilván lent a végeken a kollégák, akik ott dolgoznak, hamarabb tapasztalták, hogy bejött az első család, akinek beszélt.
Ha már rákanyarodtunk erre a témára, álprovokatív kérdés következik, belföld vagy külföld?
Vissza kell kérdezni, hogy mire gondolunk.
A vendégekre való célzásra gondolok, tehát küldőpiacok tekintetében, vagy egyáltalán értelmes a kérdés, hogy belföld vagy külföld?
Ezért kérdeztem vissza, nyilván, hogy időt nyerjek a válaszommal, és legyen egy jó válaszom erre, de van egy frappáns válaszom. Ugye azt mondjuk, hogy a Balaton alapvetően a mi tavunk. A Balaton a magyarok tava, ezt mutatják a statisztikai adatok is. Egy számot nézzünk meg, 2019-ben mennyi volt a belföldiek aránya a vendégszám tekintetében, és 2025-ben. Az arány ugyanannyi, 75%. 75% belföld volt 19-ben, majd jöttek Covid, meg óriási belföldi kilengés, aztán visszatért a külföldi vendég, ugyanott vagyunk. Tehát egyel előbbi kérdésre vezet ez is vissza, hogy a tónak a turisztikai szerkezetében azért van egy ilyen kiszámítható, stabil állandóság, ami segíti a helyi szolgáltatók működését. Belföld, de inkább a válaszomat akkor így fogalmaznám, meg külföld nélkül nincs Balaton. Külföldi vendégek nélkül nincs Balaton, tehát kellenek ezek a vendégek, ott van a növekedési potenciál, szeretnek bennünk. Majd ha nézzük a küldőpiacokat, akkor a válaszunk is megvan, hogy kik ők.
Még egy kicsit két gondolatom is támadta általad elmondottakkal kapcsolatban, az egyik az adatvezérelt turizmusom, a másik magáról a turizmus változásairól, hogy egy annyira gyorsan változó ágazatról van szó, hogy azt hogy lehet hosszú távon tervezni, hogy lehet stratégiát rakni mellé. Most mondok egy egészen exakt példát. Van egy energiaárválság, van egy Covid-válság, van egy, nem tudom, egy élelmiszerinfláció, amikor lehet szörnyűködni, és majd erről is fogunk biztos beszélni, hogy úristen, mennyibe kerül a lángos a Balatonnál, ami meg egy visszatartó erőt jelent. De mondok még triviálisabb példát, jön egy hűvösebb, csapadékosabb nyár. Hogy lehet ebből a stratégiát, ebből az ezer változóból?
Az ezer változóból egy fő stratégiai irányt lehet kijelölni. Amikor azt mondjuk, hogy elfogadjuk azt a tényt, hogy háromnegyedében ez a mi tavunk, mi járunk oda nyaralni, van fejnehéz a Balaton turizmusa, amit értsünk a nyárra, hogy azért a vendégészakák 60%-a nyáron képződik a Balatonnál. Ez szépen azért oldódik fokozatosan, ez magasabb koncentráció volt korábban, ezzel kell valamit kezdenünk, de közben meg tudjuk azt, hogy rövid távon sok minden változik. Ha elfogadjuk a tényt fő stratégiának, hogy lövünk a belföldre 75%-ban, 25% külföld, elkezdünk megdolgozni a turisztikai idény előtt 5 küldőpiacról vendégeket üzenettel, és a Visit Balaton 365 ebben is nagyon sok mindent tesz, amióta felállt és létezik, akkor körülbelül tudjuk az irányt, de nem számoltunk egy évvel ezelőtt azzal, hogy például a legnagyobb növekedés a Balatonnál a külpiacokról tavaly Izraelből lesz. Geopolitikai helyzet adta azt, hogy szeretnek Magyarországra jönni, kimozdultak Budapestről, és közel 60%-os vendégszámbővülés volt Izraelből. Itt az abszolút értéket is nézhetjük, de magát a dinamikát. A stratégiánkban még nem szerepel, de időközben, az évközben ez változott. És akkor a lezáró válasz pedig nagyon egyszerűen hangzik, ha múltbeli adatokat nézel, és a legtöbb ország ezzel küszködik. A legtöbb európai ország ezzel küszködik, hogy múltbeli adatai vannak 2-3 hónapos késéssel. Mi pedig Magyarországon, és hál' Istennek csodájára jár a fél világ, az adatszolgáltató rendszerünk olyan, hogy előrejelez, forecast, mint az időjárás jelentés. Mi tudjuk azt, hogy mennyi német van befoglalva nyárra, mi tudjuk azt, hogy hol van még marketing feladat, úgy tudsz stratégiát készíteni, ha van egy főcsapás irányod, meg az előrejelzési adatok segítségével gyors reagálású hadtestként szezon előtt lépsz.
Na ez lett volna a másik kérdés, az adatalapú irányítás. Erről annyit beszélgetünk ebben a műsorban is. Milyen adatokat kell ilyenkor nézni? Az, hogy kik vannak, hol vannak, mit csinálnak? Ilyen egyszerű?
ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor valószínűleg nem, lehet, hogy nem itt ülnénk, és nem erről beszélgetnénk. Vannak olyan adattípusok, amik akkor keletkeznek, amikor egy vendég befoglalja a tartózkodását. Mondjuk egy keszthelyi szállodába, egy júliusi egyhetes tartózkodással. Ezek az adatok beérkeznek az állami irányításhoz, hiszen az adatszolgáltató rendszerünkben látjuk a befoglalt tartózkodást, látjuk azt, hogy hány fő fog érkezni, melyik időszakra, de amikor elkezdesz a mélyére menni, hogy változik meg a magatartás, Lengyelországból mikor jönnek be a foglalások, hogy melyik időszakban, hogyha nagy az előfoglalási hullám, akkor ha ügyesek vagyunk, január-februárban bejön nagyon sok foglalás nyárra. De ha nézzük azt, hogy most március végét írunk, hogy mennyi az, ami bent van nyáron, az elég vagy nem elég, akkor rögtön tudsz lépni. Más országokhoz képest ebben versenyelőnyünk van. Tehát mi nem a múltat látjuk, hanem a jövőt
is. Tehát lehet gyorsan reagálni? Mondjuk igen. Egy marketing kampánya, vagy hogy kell elképzelni ezt a gyors reagálást, vagy árkedvezményekkel?
A marketing a titok, és a marketing kampány, de olyan mértékben, hogy mondok egy egyszerű, mindenki számára érthető példát, éppen megcélzod a München környékén élő 45 éves jól költő bajorokat, hogy érkezzenek a Balaton nyugati medencébe. Ráteszel egy költségvetést, van egy elvárásod, hogy hány vendégészakát foglaljanak be, és azt látod, hogy nagyon jól megy a kampány, ismerik Magyarországot, a Balaton terméket, jobban rezonálnak, mint vártuk, és bejött az a szükséges mennyiség, amire számítunk. A kampány menete közben lehet leállítani a folyamatot, és azt mondani, hogy el akartam költeni 100 000 eurót azon a piacon, de már megvagyunk, és még futna két hétig a kampány, irányítsuk inkább a lengyel és a cseh piacra. Ez a gyors reagálású hadtest, amikor kampányon belül be tudsz avatkozni, és gyorsan a katonáidat áttolod egy másik irányba.
Imázsépítés, azt hogy lehet megoldani? Ez is, annyit beszélünk, hogy lehet imást építeni, és akkor annyian próbálkoztak, annyiféle módszer az elmúlt évtizedekben, hogy ezt a Magyarország nevű turisztikai terméket valahogy eladják, és hát nagyon változó volt, hogy akkor most, nem tudom, imásfilm a CNN-en, nyomtatott 1:1 hirdetés mondjuk a német lapokban, hol a fürdőkre koncentráltunk, hol a gasztronómiára koncentráltunk, ez hogy működik a gyakorlatban?
Az imázsépítés tudomásul kell venni, tetszik, nem tetszik, az egy lassabb folyamat. Azok a marketing kampányok, amelyek egy üzenettel a Balatonról megjelennek, mondjuk a CNN-en, vagy éppen akár a cseh, vagy a lengyel sajtóban, azok lehetnek általános érvényűek, hogy a Balaton az egy családbarát, biztonságos desztináció, ahol édesvízben tudsz fürdeni a gyermekeiddel, ahol nincsenek sziklák, nincsenek más nehézségek, nagyon jó a gasztronómiai kínálata, körbe tudod biciklizni a tavat, van aktív turisztikai kínálat, ez egy ilyen általános üzenet, ez az, ami hosszú 5-10 év, amiben még van feladat és építkezni kell. És ezt kell, hogy kiegészítse egy rövid marketing kampány adott időszakban.
Oké, szusszanjunk egy kicsit, el kell mennünk egy rövid szünetre, de jövünk vissza nem oly soká, és folytatjuk továbbra is a beszélgetést. Mai vendégünkkel Könnyed Lászlóval, a Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi vezérigazgatójával, igazgató segítagjával.